Vendégünk a stúdióban továbbra is Kis Benedek Péter, az Erste Bank elnök vezérigazgatója, a telefonszámunk pedig 483-2626. Néhány héttel ezelőtt jelent meg a 200 legnagyobb cég tavalyi évét összegző felmérés a figyelőkiadában, amely évről évre a top 200 nevet viseli, és ennek sok következtetése mellett az egyik legfontosabb az volt, hogy idén, vagy tavaly is gyakorlatilag legjobb volt banknak lenni az országban, már az üzleti szférában, hiszen a legnagyobb növekedést, vagy eredménynövekedést a pénzügyi szektorban érték el a pénzintézetek. Ön ezt minek tulajdonítja? Vannak, akik azt mondják, hogy ez annak tulajdonítható, hogy nem elég nagy a verseny a pénzintézetek között, mások pedig azt mondják, hogy ez a piac még abban a korszakában van, amikor mindenféle értelemben bővülés elé nézhetnek a pénzintézetek.
Hát a tavalyi év hasonlóan a tavaly előtti évhez egy valóban kiváló év volt a bankok számára, legalábbis egy bizonyos nagyságrend felett, ami többek között annak tudható be, hogy a piac, főleg a hitelezési oldalon jelentősen bővült. Van még tér, tehát a magyar bankolás és szint az Európai Uniós átlaghoz képest még mindig alacsony, főleg a lakossági bankolás tekintetében. Hát van még tér, ahova lehet növekedni. Az, hogy a bankok nyerességessége mennyiben függ össze versenyhelyzettel, ezt én nehezen tudom kommentálni, mert mi úgy éljük meg, hogy igen, van verseny a bankok között. Hogyha megnézi egy utcában hány bankfiók verseng az ügyfelekért, akkor ha ez nem verseny, akkor nehezen tudom elképzelni, hogy mi az. Az, hogy a bankoknak miért ment ilyen jól, a bankokat vagy a pénzintézeteket úgy is tekinthetjük, mint egyfajta barométerét a gazdaság állapotának. Ha egy gazdaság virágzik, növekszik, és jó állapotban van, a cégek bővülnek, és nyerességesek, és a csőd, ott általában a bankok eredményessége is jó. Abban a pillanatban, hogyha egy válság uralkodik egy gazdaságon, az jellemzően a bankokat veszteségbe sodorja. Ezt lehetett látni pár évvel ezelőtt Németországban. Nagyon súlyos veszteségeket könyveltek el a bankok. Tehát amikor a nyerességességéről beszél civil módon az ember, és azt mondja, hogy húha, ennyi milliárd, annyi milliárd nyerességet könyveltek el, akkor hadd mondjak csak egy számot, az Erste Bank életéből, ami megvilágítja, hogy ez a nyereség mennyire relatív. A tavalyi évben az Erste Bank adózás után közel 20 milliárd forint nyerességet termelt. De ezzel egyidejűleg az Erste Banknak közel 1000 milliárd forintos hitelállománya van, és hogyha most azt mondom, hogy ennek az 1000 milliárd forintos hitelállománynak 10%-a egy gazdasági visszaesés miatt nem kerül visszafizetésre, akkor ezt 5 perc alatt kellett számolni, hogy ez 100 milliárd forint veszteséget jelent, ami 5 évnyi nyerességet visz el. Tehát amikor a nyerességességről beszélünk a bankok esetében, akkor arra kell gondolni, hogy egy bank, aki prudensen gazdálkodik, ezt a nyerességességet, ezt azért arra is fordítja, hogy a növekedésbe befektesse, illetve, hogy a nehéz időket, amik egy gazdaság ciklikussága miatt előbb-utóbb mindig bekövetkeznek különböző mértékben, át tudja vészni.
De azért ezzel együtt az igaz, hogy a magyar bankok jövedelmezősége sokkal magasabb, mint a nyugat-európai versenytársai.
Ez így nem igaz. Tehát a nyugat-európai piacokon belül jelentős különbségek vannak. Jellemzően az osztrák és a német piac a leggyengébben jövedelmező piacok közé tartozik a pénzintézeti szektoron belül, de ha megnézi az Egyesült Királyság, Nagy-Britannia vagy Spanyolgália, de akár Olaszország bankpiacát, akkor azt látja, hogy az angol, illetve a spanyol-portugál bankok jövedelmezősége jobb sok esetben, mint a magyaroké. Ez emögött rendkívül sok tanulmány áll, hogy vajon miért az egyik helyen így, a másik helyen úgy, hiszen azt nem lehet mondani, hogy Angliában mondjuk nincs verseny a piacon. Ez összefügg árakkal, összefügg költségszintekkel, hogy mennyire konszolidált az adott bankpiac, de így nem lehet kijelenteni, hogy a magyar bankpiac lényegesen nyerességesebb, mint mondjuk a nyugat.
A nyerességesség egyébként miből adódik? Tehát melyek azok a szektorok, akár a hitelezésen belül is, amelyek a legnagyobb nyereséget hozzák a bankoknak? Ez nem a lakáshitelezés volt az elmúlt években?
Hát fogalmazunk úgy, hogy a relatíve a lakossági piac a legjövedelmezőbb. Hozzá kell tenni azonban azt is, hogy ez a hitelezés tekintetében egy új piac. Tehát az elmúlt 5 évben épült fel, megint csak egy számot mondok, 5 évvel ezelőtt az Erste Bank portfóliója 11 néhány milliárd forintnyi lakossági hitel volt, ma lassan eléri az 500 milliárd forintot, tehát egy rendkívül nagy ütemű bővülés zajlott le. Egy főleg hosszú távú hitelportfóliónak megvan a maga beérési időszaka. Egy lakáshitel, ha azt gondosan ítélték oda, az nem az első, második vagy harmadik évben dől be, hanem mondjuk a 10., 15. évben áll be egy olyan életváltozás az ügyfélnél, ami miatt mondjuk nem tudja fizetni tovább a hitelét. Tehát nem feltétlenül szabad egy friss, új portfóliónak a minőségéből kiindulni arra nézve, hogy ez az idők végezetéig így fog maradni, hiszen ezeknek megvan a maga életciklusa, ezeknek a termékeknek is.
Milyen évre számítanak most az idén, hiszen még az elmúlt évek adataiból és az elmúlt év adataiból is az látszott, de még az első fél év adataiból is a pénzügyi szervezetek állami felügyelítése szerint, hogy hát folytatódott az elég nagy arányú növekedés, de az év második fele azért sok szempontból máshogy kell, hogy alakuljon, vagy a jövő év máshogy kell, hogy alakuljon.
Hát a következő évre, illetve 2 évre mi avval számolunk, hogy a lakossági hitel növekedés üteme vissza fog esni, ami még mindig nem jelenti azt, hogy ez egy alacsony szintű növekedés, mi avval számolunk, hogy olyan 10-15%-kal fog bővülni a hitelezés.
Ami sokkal alacsonyabb, mint az előző években.
Ami a 30%-okhoz képest alacsonyabb. Ennek az úgymond relatív visszaesésnek, mert azt gondolom, hogy Ausztriában erre sokan nagyon büszkék lennének, a 10%-kal bővülne évente a lakossági piacuk. Én arra számítok, hogy alapvetően a fogyasztási hitelek területén lesz egy erőteljesebb visszalépés. A helyzet mind mennyiségét, mind minőségét tekintve továbbra is alátámasztja azt, hogy az embereknek igényük van arra, hogy a lakás körülményeikbe investálnak. És
annak ellenére, hogy megszorítások lesznek, tehát mondjuk rosszabb jövedelmi helyzetbe, jövőre mindenképpen rosszabb jövedelmi helyzetbe kerülnek, hiszen reálbér csökkenés lesz. A hitelpiacon a lakáshitelek további bővülésére számítanak?
Kisebb mértékű bővülésére, mint az elmúlt években, de ha sorrendet kell megállapítani, akkor azt gondolom, hogy itt lesz a legkisebb a visszaesés.
És mi a helyzet a megtakarításokkal, hiszen egy ilyen periódusban, amikor reálbércsökkenés várható, ez hogyan érinti a lakossági megtakarításokat?
Hát alapvetően ezt a képet most torzítja a kamatadó bevezetése során kialakult helyzet, hiszen a magyar lakosság megtakarítási szokásait ez az egy intézkedés alapvetően megváltoztatta. Korábban a magyar lakosság megtakarításának döntő többsége egy maximum 3 havi lekötésekben testesült meg. Most a kamatadó hatására egyrészt átrendeződött befektetési alapokban, amik alapvetően hosszabb távú megtakarítások, illetve a futamidők egy év fölé emelkedtek jellemzően.
Ami végül is jó hír, hiszen a bankok hosszú ideig azért próbáltak meg kampányolni, hogy hosszabb távú megtakarításokba fektessék az emberek a pénzüket.
Hát, jó hír, rossz hír, ez majd a kamatgörbétől függ mindenkinek, mert ugye most, amikor augusztusban valaki lekötötte a pénzét egy klasszikus bankbetétbe, akkor az akkori kamatkörnyezet vagy várakozásunknak megfelelően kötötte le. Ha közben a banki kamatok emelkedni fognak, akkor ugye az ügyfél nem jár annyira jól, hogyha a lefelé mennek a kamatok, akkor a bank nem fog annyira jól járni egy ilyen hosszú távú lekötésnek, hiszen ennek meg volt az oka, hogy miért tartották az emberek rövid távú betétekbe a pénzüket. A nagyon nagy volatilitás a magyar kamatok tekintetében erre ösztönözött mindenkit. Tehát visszatérve erre, itt azt látjuk, hogy most mindenki átrendezte a befektetéseit, és kevésbé hajlandó hozzányúlni ezekhez a megtakarításokhoz, mert egész egyszerűen nem akarja elveszíteni a kamatadó előnyét, amit ezen még realizálni tud, ameddig tud. Új, a megtakarítási piac növekedése az valóban szeptember-októberben jelentősen lelassult. Tehát látszik, hogy meghosszabbították a portfóliókat, átrendezték az emberek, végig gondolták, hogy melyik pénzre mikor van szükségük, és most egy ilyen nyugalmi állapot állt be a piacon.
Hogyan látják a céges szektort, ugye, ahol a bankok között is a legerősebb a verseny, akár most már a kis és középvállalkozásokat tekintve, akár a nagyobb cégeket tekintve, hogy azért jelentősen megváltozik az adózási környezete ezeknek a cégeknek, másfajta profit kilátásaik lesznek jövőre?
Hát alapvetően a nagyvállalati, tehát a top 200-as szektorban én nem várok különösebb változást. A középvállalati szektoron belül elképzelhető, hogy azok a cégek, amelyek kevésbé exportorientáltak, és inkább a magyar belföldi piacra termelnek, ott elképzelhető, hogy a nyerességesség jelentősen szűkülni fog, illetve ott a bankok számára várható a magasabb kockázati költségek is jelentkeznek. Ezen belül kiemelten mondjuk az építőiparnak az a része, amely nem tudott eléggé megerősödni az elmúlt jó években, és ezért az esetleges átmeneti értékesítési nehézségeket mondjuk a lakáspiacon, vagy nem egész jól megcsinált projektek tekintetében nem fogja tudni úgy kezelni. Ahol én a legnagyobb veszélyeket látom, az a mikrovállalati, tehát a kisvállalkozói szektor, ahol mind piaci oldalon, mind pedig nyerességességi oldalon a következő két év komolyan veszélyezteti a kisvállalkozói réteget.
Mert hogy belföldi piacra termelnek, és az adózási környezetük jelentősen megváltozott.
Az adózási környezetük és az adózási vagy adóztatási szigor láthatóan arra mutat minden jel, hogy szigorodni fog, tehát kevésbé lehet adóoptimalizáló vagy elkerül a magatartást tanúsítani.
Vendégünk a stúdióban Kis Benedek Péter, az Erste Bank elnök vezérigazgatója, hírek után folytatjuk.